Sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, ez a hintaszék, mely kultúrába ringat. A mai beszélgető társam Orbán Levente, színművész, aki 1987-ben született Csíkszeredában, és ott is végezte a középiskolai tanulmányait, és szobrász szakon érettségizett. De a részleteket majd Levente fogja elmondani. Szervusz, Levente!
Szia, Endre!
Szóval, hogy kerültél te szobrász szakra?
Hát a szobrászat az igazából már középiskola közben talált meg. Én azelőtt rajzolgattam, azt tudtam, hogy szeretek rajzolni, meg is dicsértek nagyon sokszor, és már ötödiktől a városba mentem iskolába, már amúgy szemiklósi vagyok. 1-4 az még Szemiklóson volt, aztán 5-8 az a József Attilában, de oda is felvételizni kellett. És ezzel együtt felvételiztem 5. osztály előtt a Nagy Istvánba is már a rajzosztályba. Mind a kettő összejött, de aztán matek osztályba mentem 5-től, mert édesanyám még feltették a kérdést, akkor mi lesz-e, ha nagy leszel, és mondtam, hogy hát nem tudom még, valami mérnök, vagy valami ilyesmi. És akkor ez lett akkor még a matek osztály, de utána megint elmentem a Nagy Istvánba felvételizni, és akkor utána elmentem, hát képzőre, de én akkor azt hittem, hogy rajzolni fogok többet, aztán rájöttem, hogy a szobrászat, a gyúrás, a térplasztika, ez jobban tetszik.
És nem akartál szobrász lenni a lici befejezése után?
Hát én amúgy azt úgy képzeltem el, én láttam magamat szobrászként 20 év múlva, még így középiskola alatt, csak aztán volt egy kisebb balesetem otthon, miközben vágtam a fát, cirkuláltam az ujjaimat, akkor azt hittem, hogy le is vágtam az összeset. Nem tudtam a sürgősség, hogy megvannak-e az ujjaim, vagy nincsenek. És akkor így, hát így belém ült egy ilyen félsz ezekkel a gépekkel kapcsolatban. Ezért legondoltam a szobrászatról. Nem tudtam, mit akarok utána, vagy ehelyett.
De aztán elkezdted a képzőművészeti egyetemet Temesváron, és végül később is kamatoztattad ezt az ott szerzett tudásodat, ugyanis díszlettervezőként is jegyzed magad bizonyos előadásoknál.
Hát 1 évet voltam Temesváron a West End reklámgrafikán. Közben talált meg a színház engem, én előtte nem is tudtam róla, nem érdekelt. Ez már nagyon sokszor elmondtam, hogy mennyire nem volt nekem közöm a színházhoz, de az irodalomhoz sem, mert hogy ott falun mentünk, fociztunk, bicikliztünk, kint voltunk, nem érdekelt a könyv, meg az ilyesmik. És aztán hát 1 év után hagytam a reklámgrafikát, és neki mentem a színinek. Először Vásárhelyen próbálkoztam, nagyon lazára vettem, nem is vettek fel, és akkor 1 évet dolgoztam Németország, meg itthon Feketén mindenfélét, utána megint neki mentem a felvételének, de már Kolozsváron. Ugyanolyan lazára vettem a dolgot, de ott valahogy összejött.
És mi volt az a meggyőző erő, vagy az a kiindulási pont, amikor eldöntötted, tehát ilyen múlttal, hogy semmi között nem volt színházhoz, irodalomhoz, eldöntötted, hogy végül is színire fogsz menni?
Temesváron kerestem a közegemet. Voltam a TMD-n, a Temesvári Magyar Diákszövetség nem eseményein, de elmentem a tekmekes eseményekre is, ami a Temesvári Magyar Keresztény Egyetemista Lelkészség. És ott talált meg az info, hogy keresnek statisztákat a Csiky Gergely Színházba, az István a Királyok Operába. Kért engem így első hallásra, de De aztán egyre több dolgot hallottam így ezzel kapcsolatban. Azt is például, hogy van próbapénz, előadáspénz. Bár nagyon sok pénzt kaptam otthonról, de hát az egyetemen az ugye el is ment sok mindenre. Ezért hát ilyen zsebpénzkiegészítőként úgy gondoltam, hogy nekem ez belefér. Neki megyek.
Fogd a pénzt és fuss, ugye? Tehát című fejezet. És aztán mit kaptál a főiskolán? Az megerősített, hogy igazából te ezt akarod csinálni?
Hát elég nehéz 3 év volt. Ez a főiskolai 3 év. Ugyanis mester nélkül maradtunk egy év után. Keresztes osztálynak indultunk. Aztán nem azok lettünk, mert egy év után ő elment igazgatónak. És valamiért nem sikerült ezt jól megoldaniuk az egyetemen. Tehát nem került méltó utódja, hogy így fogalmazzak. Sőt, másodéven alig dolgoztunk. És hát aztán Körlő Csongival minek utána sokat barátkoztunk az Insomniában, kitaláltuk, hogy közösen csinálhatnánk egy Commedia dell'arte előadást, mert miért ne, csak. És hát ez létrejött, aztán utána már harmadévben már Csongi osztály voltunk, de nekem ott voltak mindenféle nézett eltéréseim Csongival is, meg úgy az egyetemen sok mindenkivel, és de egy pillanatig nem tántorodtam el ettől a szakmától, vagy hogy így ezt így magaménak éreztem és érzem most is, de az egyetem az igazából nem azt adta, amiért oda mentem. Nem úgy jött ki. Nem hibás azért senki.
Akkor a, úgymond a szakmai tapasztalatokat, hát természetesen ott is, de azért a többségét azt akkor a munkafolyamataid kapcsán gyűjtötted be. Kezdtél a Kézdivásárhelyi Színházban, akkor alakuló, vagy frissen megalakult színházban, és hogy volt tovább?
Hát én megutáltam a nagyvárost, Kolozsvárt, az előbb említett dolgok miatt főleg, és bár én a főiskola alatt én Temesváron akartam pályakezdő színész lenni, tehát én azt vizionáltam, hogy így ott ért utol engem ez az érzés, nekem ott a helyem, én szeretem azokat az embereket, akik ott vannak. De mivel közben így elment a kedvem a nagyvárostól, és vidékre vágytam, így nagyon könnyen igen mondtam Kócsár Jocónak, amikor így lehívott minket castingra, amit igazából egy ilyen hobós workshop volt. Páfi hobó. Igen. És hát az nagyon izgalmas egy év volt, mert akkor még Kézdivásárhely úgy pesgett igazán így a kampány miatt, főleg a kampányidőszak miatt, de hogy nagyon sok minden történt, én olyan hálás vagyok annak az egy évnek. És hát ott is ugyanúgy, mint ahogy egyáltalán megtalált a színház, úgy talált meg a mozgásszínház is kb., hogy nekem úgy abszolút nem volt így a perspektíváim között, vagy így nem is gondoltam volna, hogy én valaha művelhetek ilyesmit. Aztán Dávid Peti és a felesége Zsuzsi, ott akkor együtt dolgoztunk előadásokban, ők addig noszogattak, hogy eljöttem egy M-stúdiós castingra, ahol Urai kiválasztott, aztán meglett a bemutató, a PER, amit Bart, abban így egy darab deszkaként így egyből főszerepet kaptam, de és féltem is tőle, de egy nagyon-nagyon jó munka volt, én azóta is imádom Dórát, és nagyon hálás vagyok neki. És a bemutató után Urai akkor ajánlott szerződést, és úgy kerültem az M-stúdióhoz, ahol aztán 6 évet mozogtam.
És ezután még milyen erdélyi színházakban, projektekben vettél részt?
Hát az M-stúdiós évek alatt visszajártam Kézdivásárhelyre, minden évben azt hiszem. Volt, hogy színészként is vettem részt, és díszlettervezőként is produkciókban. A Dacó Zádó rendezéseiben voltam 2-szer díszlettervező. Ezen kívül még Marosvásárhelyen a 3G színházban dolgoztam, ott Andi Gerge keresett meg, ott volt az Öröm és Boldogság ősbemutatója, Székely Csaba Öröm és Boldogsága. És ennyi volt külsős munkám. Tehát igen, Kézdivásárhely és Marosvásárhelyen egy előadás, amit még mindig játszunk. Most idén is újítottuk, és vittük Bukarestbe is, hogy még játszani fogjuk. Kicsit nehéz, de Öröm és Boldogság.
És aztán közben elkezdődtek a filmekben való szerepléseid, vagy részvételeid. Az első az a Saul fia volt, ha jól tudom, vagy a Weekend, mert a kettő egy évben jött ki, egy évben lett bemutatva.
Hát a Saul fia casting direktora, Zsabezsinszkijeva keresett meg engem először, úgyhogy az M-stúdió weboldalán találta meg a fotót, Urainak írt, ő nekem, és aztán castingoltunk 1,5 évig, de ez a 1,5 év alatt a castinganyagot több rendező látta Pesten, köztük Mátyási Áron is, aki rendezte a Weekendet, így igazából először a Showba castingoltam, de a Weekend az hamarabb forgott, és hát egy évben a kettő.
És milyenek voltak ezek az első munkák? Hogy érezted magad benne? Hogy tudtad magad feltalálni? Mennyire segítettek a rendezők megtalálni önmagad, vagy a kifejezési formáidat?
A film is úgy talált meg, ahogy a színház megtalált, aztán a mozgásszínház megtalált. De ezek így egyszer csak így ott voltak. Tehát, hogy én nem kerestem tényleg, nem is szugeráltam, nem is... Tehát, hogy így jöttek. Hál' Istennek. És... tehát nem tudom, nagyon élveztem én a forgatásokat. Tehát a Weekend volt az első, ők, tehát a Weekend itt forgott 70%-ban kb. Romániában, a Belizsben, nyugati Kárpátokban, a Csodavár van. Tehát egy csomó csodálatos erdélyi, magyar, erdélyi. Magyar is, de főleg erdélyi tájat, helyet mutattak meg. Úgyhogy én vagyok ide valósi, ők megjöttek. Meg elvittek ide. Hát én úgy voltam akkor vele, hogy én ezt ingyen is, szívesen csináljuk. Nagyon élveztem. A Weekendben ott még igazából inkább egy ilyen kiemelt statiszta szerepem volt. Tehát, hogy itt néhány mondat, attól így nagyon nem görcsöltem. Aztán a Saul az egy kicsit keményebb dió volt. Ott voltak a forgatás megelőzően próbák is, sőt, igazából minden le volt próbálva, fel volt építve már a forgatás előtt. Az egy nagyobb falat volt, de nem voltak bennem görcsök, vagy hogy tényleg beszippantott az első pillanatban ez a filmes világ.
És a Coyote-ban ott már azért egy főbb szereped volt, nagyon emlékezetes, és nagyon, nagyon szuggesztív volt, nagyon ott voltál, mint egy ilyen veszélyforrás, mint egy időzített bomba, ami bármikor robbant. Persze aztán volt kitörés, de annál nagyobb volt legalábbis bennem a várakozás, hogy akkor hú, ez az ember ez majd mit fog csinálni. Abban hogy érezted magad?
Hát a Coyote-ra minden Coyote-ban résztvevő alkotó nagyon büszke, azt hiszem. Tehát nekem is az eddigi legjobb, az legjobb munkám volt. Tehát fantasztikus volt, tényleg. Szerettem a karaktert is. A karakter az sokat alakult miattam is, vagy egy rendező nagyon nyitott volt a mi személyiségünkre, az ötleteinkre, meg egyáltalán. És tehát egy... Hát meg nagyon, nagyon szeretem Márkot is, a rendezőt. Tényleg, tényleg nagyon, nagyon tudott hatni mindenkire, nagyon, nagyon tudtunk menni vele, és egy közös ügyként kezeltük ezt az egész filmet, meg ezt az egész történetet. Úgyhogy igen, az egy fantasztikus dolog volt. A forgatás előtt volt egy ilyen csapatépítő, amin igazából csak hárman vettünk részt, a főszereplő Andris, a Bocsászki, aki a Lajost alakítja, és én, mert mi voltunk ott abban, így egy banda, az építőbrigád. Tehát nagyon jó volt.
És milyen volt Mundruczó Kornéllal dolgozni a Jupiter holdjában? Az 2017-ben lett bemutatva.
Én nagyon örültem a felkérésnek, nagyon vártam a találkozást Mundruczóval. Na, az már egy olyan dolog volt, amit kicsit szugeráltam, egy kicsit úgy gondolkodtam rajta már korábban.
Tehát még amielőtt kiválasztottak volna, megszületett benned az az igény, hogy szeretnél dolgozni Mundruczó Kornéllal?
Abszolút, igen. Igen, hát van még egy-két ilyen név így a magyar filmrendezők között. Most nem mondom el. Igen. Te Jupiter, hogy az is egy ilyen, hát legalábbis számomra egy ilyen nagyon, nagyon gyors és nem túl maradandó munka volt. Abban is egy nagyon kicsi szerepet játszottam. Igazából tekkes voltam, János első embere volt a karakter megnevezése így a könyvben. Néhány mondat, nem is tudom, 5-6 nap forgatás, legtöbbet maszkban. Viszont a rákészülés az izgalmas volt, mert voltunk lőtéren, tehát ugye kaptunk egy ilyen tekkes kiképzést. Élveztem azt is, csak az, tehát hogy ott így jó volt így ezekkel az emberekkel, Cserhalmi Györggyel, stb., tehát ugye egy levegőt szívni velük reggelente. De nem volt így tapasztalat szintjén egy ilyen kiemelkedő dolog.
És aztán a mellékhatás tévésorozatban is volt kisebb szereped, valamint most legutóbb mutattuk be mi is itt Sepsiszentgyörgyön a Hasadék című filmet, és abban már egy teljes főszereped van, a úgynevezett negatív szerep. Ezt én nagyon, nagyon szerettem, ezt a karakteredet. És te?
Hát én is nagyon szerettem. Ennek a filmnek is amúgy Éva volt a casting direktora, és Krasznorkai Balázs is dolgozott a Nemes Jelességgel a Show-ban is, meg tehát igazából ez szinte ugyanaz a csapat volt.
Nem csak fotó alapján választottak be ebbe a filmbe, hanem már láttak azért az előző filmekben, és akkor egy ilyen személyesebb tapasztalat alapján.
Hát igen, én találkoztam Balázzsal a forgatásokon is már korábban, ismertük személyesen is egymást, meg hát igen, azután látott ebben abban. Nem emlékszem már pontosan, hogy ez a casting, ez hány körös volt a Hasadékban. Nem volt annyira egyértelmű, amiatt, hogy ez egy román karakter, Dumitru, akit én játszok, És csíki székelyként azért vannak problémáim nekem a román nyelvtudással. Ezt nem büszkén mondom. És féltem is ettől, miután kiválasztottak is. Tehát amikor még kasztingoltam is, így kételkedtem magamba egy kicsit. Aztán utána is féltem, de megnyugtattak, hogy Dialog Coach-sal kigyúrjuk, van időnk. Próbáltunk is elég sokat. Egy ideig online-ba, aztán a helyszínen is. Ráadásul ugye a főszereplő fiú, Pesti, aki szintén nagyon sok román szöveget kellett elmondjon, és nem lett utolszinkron, tehát az ő hangja, az ő... Igen, tehát ugye emiatt Erdélyben kicsit lebukós ez a dolog, de külföldön, Magyarországon és máshol igazából működik.
És aztán közben, hát úgy értem, hogy az utóbbi években volt egy ilyen kitérésed, vagyis hogy elmentél Budapestre játszani színházban. Én akkor nagyon sajnáltam, hogy talán elvesztünk itt az erdélyi színházaknak, de aztán csak visszatértél. Hogy is volt ez a kitérő?
Hát én már az M-stúdiónál felmondtam. Ez a felmondás, ez egy hosszabb folyamat volt, mert nem voltam én se annyira biztos magamban. Meg hát Imola is próbált itt tartani. Nagyon szeretem az M-stúdiót. Hát mindenkit ott. Na, de én azt gondoltam, hogy most már egy ideje lenne neki. Nem is annyira váltani, hanem inkább kipróbálni, kilépni a komfortzónámból, és szabadúszóként megpróbálni Erdélyben érvényesülni. És akkor így valahogy végigcsináltuk ezt a felmondási időszakot, és pont forgattam a mellékhatást Pesten, amikor Eszenyi Enikő telefonon felhívott engem. Amikor hívott, akkor nem tudtam felvenni, és hagyott egy SMS-t, hogy nem tudom már pontos szöveget, de hogy aláírás, Eszenyi Enikő. És én azt hittem, hogy szivatás. Tehát azért elég sok székely barátom van Pesten, és így vártam. Nem reagáltam egy ideig rá, gondoltam, hogy valaki majd úgy is ír egy SMS-t, hogy ha-ha-ha-ha-ha-ha, de nem. És akkor aztán másnap visszaírtam az SMS-re, ebédszünetbe felhívott Enikő, és még aznap délután bementem a Víg Színházba, az irodájába beszélgetni egyet. És akkor ő ajánlott szerződést, hát két verziót ajánlott, az egyik az, hogy egy szerepre, az Anna Karenina Vronszky szerepére szerződjek, vagy a másik az, hogy a társulathoz szerződjek. És hát én elég sokat tököltem ezzel a dologgal, mert én továbbra se vágytam a nagyvárosra, főleg nem a fővárosra. Járogattam persze, de nekem túl húgy szagú volt mindig. Tehát így egy-két napot eltölteni, kicsit sétálni rendben volt, de annál több, 3-4 vagy még több nap, az már egyre nyűgösebb. Na, de aztán hazajöttem a gondolataimmal, itthon elmondtam a nagy hírt, hogy micsoda megtiszteltetésben volt, vagy van részem. Mindenki nagyon boldog volt, és akkor így itt, igazából itthon győztek meg, hogy ezt ki kell próbálni, ne legyek hülye. És igazuk volt, és akkor mentem a társulathoz. De úgy mentem el, hogy így ilyen kb. 2 évre tervezek. Akármi történhet, de szerencsét próbálni mentem, nem emigrálni. És hát izgalmas 2 év volt, vagy inkább 1 év, és egy kicsi a Covid miatt. Főleg az elején, amikor tényleg egy csomó feladat meg munka volt. Zona Karenina, utána jött Tompa, Gábor rendezte a második Richardot. Volt egy beugrásom is. Aztán meg hát a Covid is segített eldönteni azt, hogy mikor jöjjek haza. De amúgy is, tehát hogy voltak 2 éjeim, már az elején, az első pillanattól kezdve. És így ilyen formán tényleg 2 év lett, tehát hogy ahogy neki indultam, egy az kevés lett volna, úgy éreztem, és igen, tehát hogy 2 év után sok-sok tapasztalattal hazajöttem.
De hogy érezted magad a társulatba? Ugye itthon is voltál már több társulatba, ezekhez képest ez a nagyvárosi budapesti Víg Színház, ugye ez milyen élményekkel gazdagított?
Hát a Víg Színházban is az volt a legnagyobb élmény, vagy azokért a pillanatokért vagyok leginkább hálás, amikor az idős nagy ágyukkal, nagy színészeinkkel lehettem egy térben. Tehát, hogy az első olvasó próbán, hát nem is tudom, hányan voltunk, 70-en, vagy lehet, nem tudom, hogy túlzok-e, de rengetegen, tehát, hogy nagyon, nagyon izgultam. Mert egyrészt a társulat is hatalmas, a stáb is hatalmas, meg a sajtó, meg mindenki ott volt. És elkezdtük olvasni az Anna Kareninát. Tehát nekem hát ilyen pánikroham-szerű élményem volt. És aztán még mielőtt először meg kellett volna szólaljak, hogy kellett volna olvassak, volt egy szünet. Ebben a szünetben kicsit ott a páhajok mögötti folyosón sétáltam, és oda jött hozzám a Halász Judit, ő is benne van az előadásban. És én nagyon kedves, nagyon kedvesen, kíváncsian hát így leszólított, érdeklődött, hogy akkor ki vagyok, és ő is mesélt történeteket, ő is nagyon sokat volt Erdélyben, turnézott, és milyen csodálatos, és így már így a hangja, hát gyerekkoromból is, de amúgy is a hangja, meg az, hogy ő így közeledett hozzám, az így annyira megnyugtatott, így megmentette az életemet kb. Így ezzel a dologgal. Utána már könnyebb volt így visszaülni a székbe, és neki menni ennek az olvasó próbának. Szóval hát ezek a fontos pillanatok vagy élmények így a Vígből. A társulat az hatalmas, tehát én nagyon sok színész kollégámmal nem is találkoztam, vagy ha igen, csak így látásból, tehát hogy tényleg van olyan, vagy volt olyan színész kollégám, akivel nem voltam beszélgető viszonyban se. Egyszerűen nem volt alkalom, elkerültük mindig egymást, tehát hogy nagyon-nagyon sok ember van ebben a nagy, hát gyárban, tehát 3 színpad, a nagy színpad 1170, a stúdió 600, és a házi az egy kisebb, az egy ilyen 70-80-as. De hogy ezt minden nap megtölti a színház nézőkkel. Tehát, hogy hihetetlenül nagy, nem, nem annyira nekem való.
És aztán hogy alakult az itthonléted? Milyen újra itthon lenni, és hogy és hol találtad meg magad az itthoni színházi életben?
Hát amikor hazaköltöztem, akkor még csak ilyen ötleteim voltak. És igazából, amikor legutóbb tárgyaltunk Rudolf Péterrel, mert hogy ugye ő lett a Eszenyi Enikő után az igazgató, akkor még úgy voltam vele, hogy hát hogy a járvány miatt és a bizonytalanság miatt lehet, hogy még így egy évet bevállalnék így a Vígbe. De hogy csak így a biztonságom miatt. Ő meg hát mivel, hogy most került az igazgatói székbe, neki most nagyon, tehát építkezni kell. Tehát ő hosszú távon tud csak gondolkodni. És így mindegy, hát egy-kettőre megbeszéltük, hogy akkor hogy akkor igen, tehát akkor inkább nem. És de utána még többször is beszéltünk, elég hát így jóban vagyunk, vagy hogy így jó viszonyban maradtunk. És bízom benne, hogy még dolgozunk együtt, és ő is így van ezzel, úgyhogy színházban nem, de filmen valószínűbb. Mondjuk színházért nem is nagyon mennék már Pestre, filmezni nagyon szívesen akármikor, de hogy na igen, tehát úgy jöttem haza, hogy igazából itthon egyelőre nincsen semmi. Pesten még így könnyebben megtalálnának mindenféle projektek. Aztán elhatároztam, hogy létrehozunk egy ilyen közösségi teret, ami nekem már évek óta a nagy álmom. Tehát még az M-stúdiós éveim alatt terveztem, rajzoltam, kitaláltam, elképzeltem, hogy ez hogy kéne Csíkban megvalósítani. Beszéltem emberekkel, már egyszer korábban, még mielőtt felmondtam volna az M-stúdiónál, már korábban így már majdnem ott voltam, hogy akkor most vágok bele, most kell felmondjak Csíkban, lesz egy vagányhely. Akkor visszaléptem, mert nem alakult ugye a csapat, de most, hogy így persze, hazatértem, így hát így indokolt volt most nagyon, hogy így belevágjunk ebbe. Először egyik szemiklósi barátommal közösen akartunk egy startup céget indítani, amilyen zöldség-gyümölcs feldolgozás főleg. Aztán a Covid miatt ezek a startupos pályázatok elmaradtak, és aztán később egy másik barátommal, aki amúgy képzőművész, velem végül kitaláltuk a koncepciónkat, és belevágtunk. Ez ott lesz a Magtárban, Csíkszeredában. A Magtár projekt része ilyen formán. A Magtár Hát egy ilyen inkubátorházként működik néhány éve, alakul folyamatosan, és akkor mi is becsatlakoztunk ebbe a dologba, a földszinten éppen folyamatban van ennek a helynek a kialakítása, létrehozása, elindítása. Ez egy ilyen kultúr kávézó lesz, a büféje is lesz egy kicsit ennek a Magtár projektnek, de nem annyira a büfé vagy a kocsma ürügyén hoztuk létre, vagy csináljuk, hanem inkább azért, hogy minél több kultúrát tudjunk bezsúfolni oda, és legyen a városban valami alternatíva. Tehát, hogy így a nem működő mozi, és a csíki játékszín, és a már átalakult Ólommadár ex-kultúrkocsma mellett legyen valami más, ami hát akarunk kocsmaszínház, vagy ilyen mikroszínházi előadásokat, performance. Reményeink szerint nagyon sok koncert lesz. Kiállítások is szervezés alatt vannak már. És nagyon szeretnénk, hogyha minket keresnének meg majd egy adott ponton túl emberek, hogy elképzeltek valamit, és hozzuk létre, csináljuk meg, akármilyen agymenés, akármennyire extrém, vagy akármennyire egyszerű. Ez egy olyan tér lesz, ami biztos, hogy alkalmas arra, hogy az akármi megszülessen, vagy befogadja, vagy egyáltalán. Ennek a helynek amúgy a neve autonóm neokonstruktivista törekvés. A rövidítése ugye ANT, ami tehát, hogy angolul hangyát jelent, a logónk is egy hangya, és valószínűleg magyarul hangyaként lesz legtöbbet emlegetve.
És ezt elképzeléseid szerint a színházzal, illetve fémezésekkel párhuzamosan fogod csinálni, vagy ez megint egy profilváltás lesz, és akkor inkább erre koncentrálsz?
Hát ez lesz a prioritás. Az biztos. Nem szeretném hagyni se a színpadot, se a filmet. Szerintem, sőt, biztos vagyok benne, hogy össze tudom egyeztetni ezeket a dolgokat. Vagy hát ki is egészítik egymást valamilyen szinten, mert így már most mióta ez az ötlet vagy terv így a fejemben van, tehát azóta is ismertem meg embereket, alkotókat így egy-egy munka kapcsán, és igyekeztem mindenkivel így leegyeztetni, leszervezni már ilyen apróságokat, hogy akkor majd ugye jössz hozzánk, ugye van egyéni előadásod, persze, hogyha a zenész, akkor kitaláljuk, hogy akusztik verzió valami, ami befér oda, ami befogadhatóbb lesz, szóval én akarom ezt csinálni mindenképpen, meg hát így az endbe ott egy csapatról beszélünk, tehát hogy ott a Búrján Zsolttal ketten találtuk ki az egészet, és csináljuk meg. Ehhez még egy ember csatlakozott, Ali, aki szintén a magáinak érzi ezt a projektet, de hogy még ezeken az emberek kívül is épül egy csapat, egyesülettel együtt, amiben szintén van egy csomó csíki képzőművész, zenész, alkotó. Úgyhogy tehát amikor éppen kell, akkor biztos, hogy helyettesíthető leszek én ott.
Levente, köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánok neked sok kreatív energiát, jó egészséget, hogy mindezeket a futó és növekvő dolgaidat tudjad számodra is megfelelő volumennel végezni.
Én is nagyon szépen köszönöm. Hát a jó kívánságokat is, meg a beszélgetést is. Kívánok hasonló jókat, és remélem, hogy te is jössz hozzánk. Sőt, most így meg is hívlak a megnyitónkra, ami valószínűleg a két ünnep között lesz, egy ilyen nagyobb volumenű dolog, és igazából minden hallgatót szívesen látunk.
Köszönjük szépen, ha tehetjük, ott leszünk.